Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk a mikrofonnál, Garami Zsuzsa és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról.
32 milliárd forint értékű európai uniós forrásból új villamosvonal épül a fővárosban.
Bazarelli előtt tiszteleg a jubileumi zsolnai fényfesztivál Pécsen.
Az időjárásról.
A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idővel.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormányszóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dosszié és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormányszóvivő.
A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a nemzeti kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
Minden idők legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából.
Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta.
We belong to the same transatlantic community.
Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, a szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
Közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost a miniszterelnök, miután a volt köztársasági elnök felszólította, hogy az öt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón reagált arra, hogy Áder János alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását. A kormányfő azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzá köthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és azért nagy bevételtől esik el. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Súlyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell.
Súlyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
Alkotmány ellenesnek nevezte Súlyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sérteni az intézkedés.
Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
Áder János szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások.
Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
Kell nekem ezt kommentálnom?
A volt államfő kritikájáról a kormányfőt is megkérdezték a csütörtöki miniszterelnöki tájékoztatón. Magyar Péter hiteltelennek nevezte Áder János szavait.
Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
Magyar Péter kifogásolta a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát.
Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
Áder János közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, így üzent Magyar Péter közösségi oldalán a volt államfő felszólítása után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre, ennek vége, tette hozzá. A Súlyog Tamást érintő alaptörvénymódosítás több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. A kormány ezután egy átfogó alkotmányozási folyamatot tervez, ami megváltoztathatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Magyar Péter pedig korábban azt is jelezte, hogy amennyiben Súlyog Tamás nem írja alá a módosítást, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.
Majdnem 5 milliárd forint értékben több mint 50 alkalommal bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Széjártó Péter külügyminiszterként 2022 és 2026 között. Ezt írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.
Velkei György László kiemelte, az előző külügyminiszter nem csak Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Az államtitkár kiemelte, ezt az összeget használhatták volna Magyarország fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Hozzátette, a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.
Belgrádban szerb kollégájával egyeztetett Pósfai Gábor belügyminiszter.
A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést.
Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián.
Tanács Zoltán hozzátette, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ez azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre.
Shouldn't be for themselves, because
számukra a legfontosabb, hogy a tudomány és az innováció ne önmagáért létezzen, mert minden csak akkor nyer értelmet, ha a gazdaság részévé válik, ha az innováció vagy az ütletek beépülnek az ökoszisztémába vagy a gazdaságba, és a technológia transfer valóban megvalósul.
Új villamos vonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között.
A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie.
A Szentgellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomása épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
Július második felében várhatóan már használható az új MOL-Bubi fővárosi közbringarendszer, mondta a BKK szóvivője a Krónikának.
Kovács Bendegóz arról beszélt, hogy megkezdődött az új biciklik tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei vettek részt a próbaüzemben, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi Bubi bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvivő közölte, a visszajelzésekkel fogják véglegesíteni a rendszert, az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni.
Egy teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hiszen nem csak Bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrűlakott részeken átlagosan el 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt.
A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
Vejt Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és buli hajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész Tihanyrév, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témáját a 120 éve született Viktor Vasarely művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Nagy Viktória összeállítása.
A Fényfesztivál 4 napja alatt fényárba úszik Pécs.
Pécs 35 helyszínén várják az érdeklődőket a Zsolnai Fényfesztiválon, mondta a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. Halász Kinga kiemelte, a fény útjának nevezett útvonal állomásain épületvetítéssel, interaktív fényalkotással, lézerszobrokkal, fényszőnyeggel és egyéb látványos vetítésekkel várják a látogatókat.
Ezen kívül pedig van nekünk egy nemzetközi fényfestőversenyünk, ez pedig a Pécsi Székesegyház homlokzatán zajlik, ahol idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző mutatja be direkt a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós videomapping alkotását.
Halász Kinga hangsúlyozta, az idei fesztivál fő témája a pécsi származású 120 éve született világhírű festőművész Viktor Vasarely és művészete.
Szent magában a fényfesztivál koncepciójában is Vasarely törekvéseit követjük, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai közül, és az utcára, terekre, köztérre kell vinni, hogy mindenki részese lehessen, és mi ugyanezt valósítjuk meg a fesztiválon, hiszen Pécs utcái, terei, épületei lesznek azok a vásznak, amire fénnyel festenek a művészeink.
A fényfestések minden nap este 9:30-tól kezdődnek, de napközben is változatos programok lesznek. Halász Kinga hangsúlyozta, hogy a családoknak is készülnek különböző foglalkozásokkal és workshopokkal.
Például az egyikben a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek, amit aztán este kivetítünk az épület falaira, tehát apró fényfestőkké válhatnak a gyerekek is.
A belvárosi szabadtéri programok és a fény útja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók, a különleges beltéri helyszínek karszalaggal tekinthetők meg.
Esti krónika.
Az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sebesültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója.
Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban 4-en meghaltak, 18-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta.
Kanalas Léli összeállítása.
A kelet-ukrajnai Szumi megyében a péntek hajnali támadásnak legalább 4 halálos áldozata van, egyikük egy 2 éves kislány. Többen megsérültek az ország középső részén fekvő Krivij Rihben is, amikor orosz rakéta csapódott egy sűrűn lakott negyedbe. A konyhaablak kimozdult a helyéről, és az összes üveg betört. A nappaliban minden szétszúzott a robbanás. Ez már a második alkalom, hogy ilyesmi történt velünk, mondta egy férfi. Az ukrán fővárosban pénteken félárbucra engedték a zászlókat, gyásznapot hirdettek a csütörtöki légicsapások 30 halálos áldozatának emlékére. Sokan virágot, mécsest vagy gyerekjátékot helyeztek el annál a lakóháznál, amelynek az egyik felét letarolta egy lövedék. A mentőcsapatok még egy nappal a támadás után is takarították a romokat, a lakókat csak rövid időre engedték vissza, hogy összeszedjék, ami a robbanás után megmaradt. A lakásunk a 9. emeleten van, közvetlenül a leomlott rész mellett, a holmiaink egy része sértetlen maradt, de az ablakok és ajtók eltűntek. A fal egy részét áttörték, amikor kimentettek egy nőt. Az otthonunk lakhatatlan, ahogy az egész épület is, panaszkodott egy nő. A támadás után az ukrán elnök ismét légvédelmi eszközöket kért nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszkij arra tett javaslatot, hogy engedélyezzék például az amerikai Patriot rakéták gyártását is Ukrajnában. Csütörtökön Kijev mellett más ukrán nagyvárosokban is lövedékek csapódtak be. Az ország déli részén például egy kórházat találtak el, ahol egy orvos meghalt. Zaporizsjában egy sportközpontot ért támadás. A fedett uszodában többen is voltak a vízben, amikor leszakadt az épület teteje. Emellett több ukrán benzinkutat is robbanások ráztak meg. Moszkva azóta támadja gyakrabban a töltőállomásokat, mióta az ukránok is egyre több orosz ipari létesítményt, köztük olajfinomítókat vesznek célba. Belgorodban pénteken egy elektromos alállomást ért találat, az orosz hatóságok pedig a moszkvai régióból jelentettek ukrán drónokat. A támadások hatását már a mindennapokban is érzik az emberek, az orosz fővárosban több benzinkút is bezárt az üzemanyag hiány miatt, amíg működő töltőállomásoknál pedig hosszú sorban várnak az autósok. Egy elektromos járműveket forgalmazó kereskedő szerint egyre többen veszik a termékeiket a válság miatt. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy minden nap egy órát álljon sorba az üzemanyagért, különösen azok nem, akik sokat vezetnek, magyarázta a férfi. Az üzemanyag hiányt már a fekete piac is megpróbálja kihasználni. Az orosz rendőrség pénteken közölte, hogy a déli krasznodari területen két feltételezett csempészt fogtak el, akik 1000 liter benzin eladását tervezték.
1000 nap telt el a Hamász 2023. október 7-én elkövetett terrortámadása óta. Izraelben tüntetésekkel és felvonulásokkal emlékeztek az áldozatokra.
A palesztin fegyveres szervezet támadásának napján és az azóta eltelt időben több mint 2100 izraeli vesztette életét a terrortámadásokban és a harcokban. A zsidó állam nagyvárosaiban rendezett tüntetéseken tegnap azt követelték, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot. A testület feladata az lenne, hogy állapítsa meg, Izraelben kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában.
Hatalmas tömeg gyűlt össze Teherán utcáin. Tegnap mutatták be Ali Khamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása szombaton kezdődik az iráni fővárosban, és egészen jövő hét csütörtökig fog tartani, amikor végső nyugalomra helyezik szülővárosában.
Ali Khamenei-el amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Habár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt képeznek. Az ajatollah temetésén várhatóan több millióan vesznek majd részt Teheránban.
Megközelíti a 2600-at a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatokat az ország ideiglenes államfője közölte.
Az összesítés szerint több mint 12 000-en sérültek meg, és csaknem 200 épület dőlt össze. Venezuelát múlt héten egymás után két erős földrengés rázta meg. Az ügyvivő államfő bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre a katasztrófa utáni helyreállítás finanszírozására.
A venezuelai földrengés helyszínén napok óta dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata.
A két erős földrengés súlyos pusztítást okozott. Eddig mintegy 250 otthonukat vesztett lakosnak és a mentésben résztvevő venezuelaiaknak osztottak vizet és meleg ételt. A szervezet 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is a helyszínre vitt. Aki szeretne csatlakozni a Baptista Szeretetszolgálat segítségnyújtásához, az utalással vagy online adományozással megteheti az adomány.baptistasegély.hu oldalon.
Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat.
Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett, az erős szél nehezíti az oltást. A nyár eleje óta Franciaországban csaknem 9000 hektárnyi terület égett le, a tüzet 80%-át emberi hanyagság, eldobott cigarettacsik vagy őrizetlenül hagyott tűzrakóhely okozta.
Mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán, Fonyót külterületén. A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését.
A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Jelenleg 5 település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.
83 évesen elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően pályája során sokoldalú művésszé lett. Több mint 150 színházi és 120 filmszerepet alakított. Falucskai Ivett összeállítása.
Szóval mégis a maga kutyája. Na erre majd még visszatérünk, odabent megbeszéljük. Gyerünk, vigyék őt is a főkapitánságra.
A népszerű Kántor című filmben Sátori főhadnagyot alakította, de színpadon is folyamatosan láthatta a közönség. Pályája során több vidéki és budapesti társulat tagja volt.
Én pályakezdő fiatalon is a saját magam és a szakmai helyzetem megítélését illetően sokkal idősebb voltam, ha tetszik, sokkal okosabb voltam erre. Tehát volt egy ilyen képességem, most nem akartam ebben természetesen senkit megbántani.
Így fogalmazott egy 2010-es interjúban Szilágyi Tibor színművész, aki több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Legikonikusabb színházi alakítása Shakespeare makrancos hölgyének Petruchiója volt.
Rám vicsorog. Azt mondom, hogy szelíd, akár a harmatos rózsaszín. Ha megkukulsz egy vakhangot se szól, csicsergését, buzgón magasztalom, s ékes szólását, melynek párja nincs. Elkerget, jó! Forról hálálkodom, mintha egy hétre hívott volna meg.
Egyénisége, pontos, fegyelmezett játéka minden műfajban jól érvényesült.
A legnagyobb előadás sincs meg. 200-szor is a Arthur Millerre be kell mennem, az nincs meg. Az majd a partnereimmel, a közönséggel, a magam vívódásaival, a magam közlekedési bajával, a magam derékfájásával majd talán meg lesz este 10 órára, és akkor mind a ketten boldogok leszünk. A szerep is, amivel próbáltam azonosulni, a kollégáim is, és azok is, akik nézték.
Színházi szerepei mellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást.
Te Lali, nekem te most kapóra jöttél. Lekaparom a rozsdát, érted? Nekem most van valami a kezemben. Figyelj.
Karakteres orgánumának köszönhetően a magyar szinkronvilág egyik legfoglalkoztatottabb alakja volt. Ő volt Jean Reno állandó magyar hangja és dokugróf is a Csillagok háborújában. Rendezőként is sikereket ért el, emellett két verses kötete jelent meg. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari díjjal, érdemes és kiváló művész címmel jutalmazták. Színészi alakításaiért, valamint rendezői munkája elismeréseként Kossuth és Tolnai Klári művészeti díjat kapott. Szilágyi Tibor 83 évet élt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint ég a tarló az M0-ás autót mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében. A 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt az M1-es autópálya felé lezárták, a forgalmat megállították. Az ellenkező oldalon engedik a forgalmat, de fokozott figyelemmel vezessenek. Az M4-es autópályán az országhatár felé Berettyóújfalu térségében két tehergépkocsi ütközött. A 224-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, hosszabb menetidővel számoljanak. Baleset történt az M85-ös autóúton Csorna térségében a Győr felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. A 21-es főúton Bátonyterenye átkelési szakaszán egy gépkocsi szalagkorlátnak hajtott, a 44-es kilométernél Salgó-Tarján felé lezárták a külső sávot, és az 51-es főúton Dunavecse térségében két autó ütközött, a 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Sánc utcánál, torlódik a forgalom az Erzsébet hídtól. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai útnál, ott sávlezárásra kell készülni. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára, a Budai hídfőnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, szintén egy műszaki hibás jármű miatt. Kovács Botond, PKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! A frontális szakadozott felhőzet délkelet felé elhagyja hazánkat. Éjjel nagy részt derült vagy gyengén felhős idő várható. Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, általában kevés fátyol és komoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél fokozatosan veszít erejéből, majd holnap ismét több felé megélénkül megerősödik. A minimum általában 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi földjekben néhány fokkal hűvösebb is lehet. A szombati csúcsérték 25 és 30 fok között várható. Kóka Imráz Anna, Hungaromet.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Viszont hallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.